így hét után hoztam nektek egy nagyon aktuális témát ide a szabadesésbe. Egyrésztről nagyon sok leágazása van, másrésztről, mivel itt a tavasz, nyakunkon a nyár, elkezdtük tervezni a nyaralásainkat, ezért gondoltam, hogy egy-két fogalmat érdemes tisztáznunk, például az új turizmus meg a modern turizmus közötti különbséget. De ebben fog nekünk segíteni mindjárt dr. Kulcsár Noémi, a Budapesti Metropolitan Egyetem Turizmus Intézetének vezetője, aki ma telefonon jelentkezik be. Szervusz, Noémi!
Szervusz, Viktor! Üdvözlöm a hallgatókat! Köszönöm szépen a meghívást!
Egyrésztről az apropó, ami miatt beszélgettünk, az április 11-én lesz a Metun egy workshop, Metu Check-in Digitális Turizmus Workshop címmel. Most ezen, hogy aztán mi minden lesz, beszélhetünk természetesen erről is, és fontos is, hogy a digitális turizmusnak a témakörét kicsit körbejárjuk, de itt ugye egy dolgot szeretnék még a legelején tisztázni, hogy ugye a COVID előtti időszak a turizmusban az még a modern turizmushoz tartozott, ami ugye a háború utáni, tehát a második világháború utáni időszakban kezdődött, és gyakorlatilag ezzel, hogy bejött a COVID-19 járvány, ezzel ez lezárult ez az időszak. És ugye jött az új turizmus, amiben már fókuszba az ember került, nem pedig a turista. És itt csak, hogy ezt a különbséget az ember és a turista, persze a turista is ember, csak hogy ezt a különbséget tisztázzuk, egy olyan csak egy személyes példát hadd hozzak be, én a turistákra, mivel dolgoztam turizmusban korábban, ezért nekem kialakult egy képem a turistákról, mely szerint a turisták passzív üzemmódban vannak. Egy kicsit olyan, mint az esküvői vendég. Tehát igen, igazából nem nagyon tudja, hogy mi van, milyen sporteseményen van, csak megy egy ilyen kicsit delíriumos állapotban, nem azért, mert alkoholos, vagy bármi tudatmódosító szert szedne, de azért, mert egyszerűen egy ilyen pihentető állapotban van, ami másról nem szól, csak arról, hogy szolgálják ki, mert ő valamennyi pénzösszeget ott hagy a pihenésére. És akkor nyilván ő a turista. Na most mit értünk az alatt, hogy fókuszban az ember, ez már az új turizmusnak az egyik jellemzője, nem pedig a turista.
Igen, nagyon jól látod, és nagyon jó ez a példa, megvilágítottad vele ezt a jelenséget.
A passzív üzemmóddal?
Igen. A turizmusnak ugye a modern korszaka, ahogy említetted is, ugye a szakma álláspontja szerint is, vagy Thomas Cook tevékenységétől, ugye a 19. század közepétől, vagy pedig a második világháborútól számítandó, és kitart így a COVID előtti időszakig, tehát már az új turizmus, az már COVID előtt is megjelent, de nem manifesztálódott. Uh-huh. Tehát a COVID volt nekünk nagy segítségünkre ebben, hogy ez manifesztálódjon, hogy megjelenjen, hogy egy picit átgondoltabban tekintsünk a turizmusra is, és az ezt megelőző időszakban valóban jellemző volt ez a turizmusnak a tömegesedése. Hogy turista egy picit felsőbbrendűnek érezte magát, nem figyelt annyira arra, hogy neki milyen hatása van a környezetre, vagy milyen hatása van a helyi társadalomra.
Wow, legalább abban a két hétben, igaz? Tehát amíg elmegy, hogy egy vagy két hét.
Ez úgy, igen, ennek van egy ilyen pszichikai hatása is, és ez még érthető is.
Én megtehetem, dolgozom egész évben, ne nekem mondjad már meg, hogy két hétig mit csinálok, igaz?
Akkor hadd emeljem a fogyasztásomat háromszorosára, hadd terheljem a környezetet, mert én megengedhetem, mert fizetek érte.
Aha.
És ez vezetett ahhoz, hogy ugye a turizmus évről évre hihetetlen mértékű növekedésen ment át, tehát már 1,5 milliárd nagyságú érkezésszámot regisztráltak világszinten, és a szakma is mindig föltette ezt a kérdést, hogy ez hova, meddig növelhető, tehát mikor fog ez a lufi kidurranni. És hát kidurrant, ugye a COVID
jött.
Meghozta ezt a változást, és ekkor ugye egy hatalmas nagy pofont kapott a turizmus szakma a COVID-tól, ami nagyon-nagyon nagy csapás, de van egy pozitív hatása is, tehát elgondolkodtunk, és értelmesebben, átgondoltabban, win-win szituációkat eredményezve próbáljuk újraépíteni a turizmust, és ez erre nagyon nagy szükség volt. Tehát az etikus, a regeneratív, a felelős hozzáállásra hihetetlen nagy szükség volt. És pont emiatt mondjuk azt, és mondja azt a szakma is, hogy az új turizmus korszakában már nem a turista és a turista kiskirálysága áll a fókuszban, hanem az ember. És itt az ember az ember alatt értjük egyrészt magát a turistát, aki már inkább látogató vagy élményszerző utazó, tehát itt már egy picit a fogalmak már elmosodnak, de ember a turista mellett természetesen a helyi lakos is, aki a desztinációban fogadja a turistát, és arra is figyelnünk kell, hogy az ő életminősége a lehető legjobb legyen ebben a kontextusban, illetve hát nem szabad elfeledkeznünk a másik, vagyis a harmadik csoportról, a turizmusban dolgozókról is, és az ő jólétükről, az ő boldogságukról. Tehát ebben a új korszakban olyan fejlesztéseket, olyan átgondolt turizmus stratégiákat kell kialakítanunk, amely az embert helyezi a fókuszba, és mindhárom területen, mindhárom szerepben.
Létezik, hogy ezt ennek a lufinak a kipukkanását az is előidézte, hogy a sharing economy teret nyert? Tehát akár az Airbnb-nek az elterjedése, ugye nyilván az úgy indult, hogy a sajátomat osztom meg addig, amíg nem vagyok otthon, addig valaki kiveheti a lakásomat és használhatja. Na most nyilván ez üzleti, vagy átfordult egy ilyen üzleti szemléletmóddá az Airbnb-zés, de közben az létezik, hogy az is hozzátett ehhez, hogy egy kicsit közelebb kerüljön a vendéglátó és a vendég egymáshoz?
Igen, ez is lehet. Tehát ez egy nagyon komplex jelenség, amiről mi itt beszélünk, tehát ez is abszolút hozzájárulhatott, igen.
A turizmus értelmezése, ugye ez a látogató gazdaság fogalom irányába tolódik el. Mi ez a látogató gazdaság? Szerintem ezt is érdemes egy kicsit kitisztítani, mert hogy itt abban látom egyébként a különbséget, hogy van a turista, aki megy akár a zászlós idegenvezetők után, vagy van az a turista, aki szeret eltévedni és maga felfedezni a helyeket. Most a látogatógazdaságnak a fogalma az hogyan írható körül?
Igen, ugye ez a folyamat is onnan indult, hogy kezdetben ugye idegenforgalomként definiáltuk ezt a jelenséget, aztán azt nem annyira szerettük, pont az idegen jelző miatt, mert mi nem akartuk, hogy akik más desztinációba utaznak, nyaralnak, ők nem idegenek szeretnének lenni, hanem picit szeretnének bevonulni, tehát hogy ezt a fogalmat folyamatosan a szakma átültette a turizmus fogalom körébe, és most megint ennek egy negatív kicsengése vált láthatóvá, és inkább a látogató gazdaság irányába megyünk el, ami mögött szintén az a tartalom jelenik meg, hogy amikor utazunk, nem turisták vagyunk, hanem látogatók vagyunk, a látogatóknak vannak igényei és élmény elvárásai, de ezeket az élmény elvárásokat már a helyi lakosokkal közösen kreálva szeretnék kialakítani, és egy olyan gazdasági körforgás jön létre, amelyben ugye a turista, immár látogató vagy utazó, és a helyi lakos is pozitív hatásokat tud gerjeszteni, és pozitív hatások érik őt is.
Az előbb említetted, hogy nagyon nagy növekedésnek indult már a COVID előtt a turizmus, tehát hogy a regisztrált érkezések száma több mint 1,5 milliárd volt 2019-ben, vagy
2019
volt a csúcs. És ugye ezzel együtt a turizmus ökológiai lábnyoma is iszonyatosan megnőtt az előbb említett okok miatt. Hogy az létezik, hogy drasztikusan csökken az ökológiai lábnyom ezekkel a változások? Szóval most néhány változásról beszéltünk, nem sokról, de mégis ezek ilyen eszenciális változások. Szóval az létezik, hogy az ökológiai lábnyom az annyira le tud csökkenni, mint hogyha egyébként a mindennapjainkat élnénk turistaként is?
Nem hiszem, hogy drasztikusan le tudna csökkenni.
De miért nem?
Pont amiatt, hogy ez komplex tevékenység. Tehát egyrészt kellenek azok az eszközök, amelyek mondjuk itt a környezetszennyezést, hogyha tekintjük, tehát azok az eszközök, amelyek rendelkezésre tudnak állni, fejlesztések. Például a digitalizáció is tud nekünk segíteni a fenntarthatóságban is, hogyha már a papírhasználatra gondolok, hogy nem kell mindent kinyomtatni, hanem akár egy QR-kód segítségével is tudjuk a vendégeket informálni. Tehát nagyon sok eszköz kell hozzá, hogy ez működőképes legyen, és az eszközök mellett kell egy hajlandóság is, tehát ahhoz, hogy a tudatosabb, felelősebb, etikusabb utazások létrejöjjenek, ahhoz azért edukálni is kell a utazóközönséget. és egyéb hatásokat is össze kell kapcsolni, hogy létre tudjon jönni. Hát egy drasztikus, hát nem mondanám drasztikus mértékűnek, hanem inkább egy csökkentett terhelésnek.
De hogy közben itt arról is van szó, hogy az új turizmusnak a jellemzői között van az, hogy felértékelődik a közelben lévő helyeknek a felkeresése. Tehát 4-500 kilométeren belül keresgélünk, tehát nem kell minden áron Dominikára menni, mert most éppen 68.943 forint a repülőjegy, hanem elkezdünk keresni olyat, amivel lehet, hogy csak áttételesen, de kisebb ökológiai lábnyomot hagyunk. Áttételesen azt értem ez alatt, hogy lehet, hogy nem azért nem megyünk repülővel, mert hogy kisebbet akarunk hagyni, hanem egyszerűen így alakul, hogy elkezdünk keresni, felértékelődnek a közelben lévő helyek, a könnyebben megközelíthető helyek.
A tudatos utazók körében felértékelődnek ezek a helyek. A szakma oldaláról is látjuk azt az irányvonalat, hogy próbálják a helyi kisebb értékeket is megmutatni az utazóknak, a látogatóknak. Próbáljuk edukálni is a tanulóinkat is arra, illetve az utazóinkat is arra, hogy ezeket a helyi értékeket is próbálják észrevenni és értékelni. Nem muszáj ugye elutazni, de ugye mellette, itt a tudatos választás mellett ugye a gazdasági szempontok is megjelennek, hogy egyre drágább lesz például felülni egy repülőgépre. Biztos, hogy azt mindenki meg tudja magának majd engedni. Tehát, hogy itt még a jövő mit hoz, az számunkra is még egyelőre kérdéses.
Jó, erre egy picit térjünk már ki, hogyha megengeded, mert ez nem feltétlenül érezhető még most. Tehát a fapados légitársaságokkal, erről egyébként múltkor volt valakivel egy velős vitám, hogy ugye egyrészt a módszerek megváltoztak, és egyébként ez a COVID után érzékelhető leginkább. Tehát összementek a táska méret, ugye? Most már nem vihetsz fel akkora táskát. Ha viszel, akkor nagyon sokat kell fizetned. Vagy van egy időablak, amikor egy repülőtársaságnál becsekkolhatsz online, de az időablakot nem tartod be, akkor már csak a reptéren tudsz irgalmatlan összegért. Tehát ez pont legutóbb velem egy fapados légitársasággal történt meg, 55 fontért tudtam, csak azért került az 55 fontba a becsekkolás, mert nem online történt, mert az időablakból kiestem. Na, tehát, hogy vannak ezek a módszerek, ez mindenki érti és ismeri, és nyilvánvalóan idegesít mindenkit, de közben, ha a másik oldalról közelítem meg a témát, akkor miért gondoljuk azt, persze jöttek a fapados légitársaságok 10 évvel ezelőtt, mondjuk az 20 évvel ezelőtt, de miért gondoltuk akkor is, vagy valaha azt, hogy ami addig X összeg volt, az most X per 4 összeg lesz. Tehát, hogy miért gondoltuk, hogy ez olyan, mint az internet használat, nem, hogy ingyen van, nem, és az információ ingyen van, de nem, az információ nincs ingyen, mert azt valaki előállította. Érted az analógiát? Szóval, hogy lehet, hogy most az a világ jön, ha jól értem, és akkor innen meg mehetünk vissza az ökológiai lábnyom kérdéskörére, hogy egyszerűen visszakerülnek visszakerül, ez most nem lesz túl népszerű egyébként az, amit mondok, de hogy visszakerül az értéke mindennek. Tehát de drágább lesz a repülés, de meg is gondoljuk kétszer, hogy ja, most nem tudok 5000-ért elmenni Milánóba, akkor jó, hát akkor elmegyek, nem tudom, Balatonföldvárra. És mondtam egy furcsa példát. De nem lehet, hogy ez történik az új turizmussal?
De igen, elképzelhető, hogy
bocs, egy picit terjengős lett.
Igen. Ez is egy motiváció. Az a helyzet, hogy a COVID egyik pillanatról a másikra fordította ki sarkából a világot, és ezen belül ugye a turizmus vendéglátás területet érte a legnagyobb negatív csapás, és nagyon nagy a bizonytalanság a szakma oldalán is, és a fogyasztói oldalon egyaránt. Tehát az, hogy most mi várható, és ugye sajnos a COVID után, ugye mikor egy picit fellélegzett volna a szakma, és az utazó közönség, akkor ugye a háborús helyzet volt az, ami a bizonytalansági faktort jelentette. Mi a Metropolitan Egyetemen készítettünk egy nagy mintás kutatást, a fogyasztók utazási szokásait vizsgálva, a 2023-as terveit, utazási terveit felmérve, és nagyon érdekes volt számunkra, hogy amíg a tervekről kérdeztük az alanyokat, addig nagyon bátran mondták, hogy ők ugye természetesen Olaszország, Ausztria és Horvátországba szeretne az utazóközönség nagy része utazni, de hogy ezen kívül azért megjelentek az amerikai destinációk is, kisebb mértékben ázsiai destináció, és ugye több európai, észak-nyugat-európai destináció egyaránt, Amikor viszont már azt a kérdést tettük föl, hogy reálisan, hogy látja, hogy el fognak tudni utazni, hova fognak tudni elutazni, akkor már egy picit óvatosabbak voltak, hiszen azt mondták, hogy ugye a pénztárcától fog függni, és attól, hogy milyen lesz a háborús helyzet, az hogyan alakul, mennyire mennek föl az árak, mekkora lesz az infláció. Tehát, hogy terveink vannak, vágyaink, igényeink vannak, de az, hogy konkrétan a pénztárcánk mit fog megengedni holnap, azt nem tudjuk megmondani.
Ez egy picit egyébként analogizálható arra a képre, talán, hogy minden étterem tele van, minden koncert terem tele van, minden színház tele van.
Amíg lehet, addig megyünk, igen.
Igen, csak hogy közben meg a gazdasági folyamatok meg tök mást mutatnak. Sokkal többe kerül az élet az elmúlt egy évben, ez oda vezet, hogy oda vezethetne, hogy nem fogyasztunk annyit. De mégis azt látjuk, hogy mindenki fogyaszt, és erre valaki azt mondja, hogy memóriából fogyasztunk még. Tehát, hogy ez még...
Igen, elképzelhető, alapszükségletté vált, tehát a turizmus, az utazás, az egy alapszükséglet lett. Ez már Covid előtt is az volt, és nyilván ezt hozzuk Covid után is, próbáljuk ezeket a szükségleteinket, ezeknek a szükségleteinknek próbálunk megfelelni, és az is érdekes volt, hogy a Covid utáni években hirtelen mindenki utazni akart, teljesen mindegy volt, hogy hova, csak hogy hadd mehessen. Uh-huh. Tehát az utazásoknak a száma nagyon-nagyon gyorsan visszaállt, és most ebben az évben már a magyar piacon azt látjuk, hogy majdnem elérte a 2019-es szintet, hogyha globálisan nézzük a turizmusnak az alakulását, akkor 24-re várható, de legkésőbb 25-re, 2025-re vissza fog állni ez a utazási nagyság az érkezések számát tekintve.
Na jó, de ez független attól, hogy milyen gazdasági klíma lesz?
Van több szenárió is természetesen, uh-huh. Tehát hogy ez a legjobb forgatókönyv szerinti várakozás.
És akkor lassan eljutunk ahhoz a témához, amit nem mondom, hogy rettegek, De nem, szóval nagyon kíváncsian figyelem, ez a digitális turizmus, azaz a meta világban való turisztikai tevékenység. Ezt most jól mondtam? Tehát körülbelül.
Az is az eleme, igen, igen.
Igen, tehát hogy ez ugye az, hogy most már az augmented reality, tehát ezek a
virtuális
valóság elemek.
Igen.
Ezek egyszerűen belépnek úgy az életünkbe, mint élmények, és mivel bárhova eljuthatunk, bármilyen időségben, ezért hát azt is alkalmazzák rá, hogy ez a digitális turizmus, ezt a kifejezést. De mennyire pontos ez így? Nekem nem tűnik annak.
Ez egy átfogó fogalom. Több területe, több leágazása van a turizmus digitalizációjának. Most holnap után lesz egy workshopunk a Metropolitan Egyetemen, amit a Magyar Turisztikai Szövetség kötelékében lévő check-in programmal együtt szervezünk, és pont ez lesz az egyik fókusz, hiszen az új turizmus fókuszában az élmény mellett, a fenntartható, felelős, etikus utazások mellett a harmadik leágazás a digitalizáció, a turizmusnak a digitalizációja, és mi ezt a témát szeretnénk beemelni és megmutatni a hallgatóinknak, úgymond egy ilyen digitális körképet mutatva a pillanatnyi magyarországi helyzetről, és a turizmus digitalizációja mentén beszélhetünk a folyamatoknak a digitalizálásáról, például egy étteremben, amikor leadjuk a rendelésünket, akkor a pincér nem ugye kockáspapírja írja föl, hanem már egy digitális eszközbe viszi fel a rendelésünket, ami azonnal megjelenik a konyhán, és látják, hogy milyen ételt rendeltünk.
Nyilván ezzel időt is spórolnak, tehát kevesebb ideig van így ott az étteremben egy
vendég. Igen, és itt már összekapcsoljuk ugye a digitalizációt, itt a gyorsasággal, a kényelemmel, és összekapcsoljuk már rögtön a fenntarthatósággal is, tehát hogy ez nagyon jó párba lehet állítani. De ott van az információszolgáltatás, ugye a digitális fórumokon, megoldások segítségével sokkal könnyebben, gyorsabban, hatékonyabban jut el az információ a szolgáltatótól a vendéghez, a különböző applikációkon, QR kódok segítségével, hogyha a szállodai szobába már nem kell kinyomtatni a több oldalas vendégtájékoztatót, hanem csak lerakunk az asztalra egy QR kódot, és ott a vendég mindenről, minden információt egy pillanat alatt megkaphat a hotelről például. De a turizmus digitalizációjának a harmadik, negyedik leágazása, ez az élmény, élményhez segítés is. Tehát, hogy hogyan tudunk egy fogyasztói élményt kreálni a digitális megoldások segítségével. Tehát hogyan tudjuk kényelmesebbé tenni az élményt. Én nem hiszek abban, hogy a digitalizáció hozzá ki tudja váltani ezt a hagyományos, autentikus
biztos, hogy nem élményt. Tudja. Nyilvánvalóan nem
de
tudja.
De meg tudja könnyíteni az élményhez való eljutást. És akár magát az élményt, az autentikus élményt is tudja növelni. Tehát, hogy rettentő módon tud nekünk ebben segíteni, hogyha az jól van kitalálva.
Mondasz egy példát?
Igen. Például nemrég voltam egy szállodában, aminek van egy élményparkja, ilyen gyerekek számára egy nagyon-nagyon jó kis élményparkot kínál, és a hagyományos játékok mellett ott vannak például egyrészt digitális eszközök, például VR szemüveg, tehát azt is kipróbálhatja a gyerek, az mondjuk önmagában egy élmény. De mikor segíti az élményt a digitális megoldás, a digitális eszköz? Például ebben a parkban voltak ilyen digitális állomások, ahol egy kvízjátékot lehetett játszani egyénileg, vagy akár csapatosan, hogyha a kártyánkat hozzáérintettük ezekhez az állomásokhoz, akkor föltett az eszköz egy kérdést. Arra a kérdésre meg kellett keresni a választ a helyszínen, és akkor utána be kellett pötyögni a válaszunkat, a gép kiadta utána a pontszámunkat, hogy helyes volt az eredmény, vagy nem volt helyes a válaszunk, és tovább küldött egy következő állomáshoz. És ez egy nagyon szépen felfűzött témára, egy ilyen 14 állomásos kvízjáték feladatsor volt, amit a gyerekek nagyon élveztek, és a végén természetesen nyereményt kaptak, pontokat gyűjtöttek, tehát hogy volt egy nagyon jó közösségi élmény, amihez ugye hozzájárult ez a digitális megoldás, hogy állomásról állomásra tudtak menni, és ott összeszedni a pontokat. És nagyon szépen ki is mutatták, ki is vetítették ezeket a pontokat, tehát hogy láthatóvá is tették. Úgyhogy maga az élmény az a közösség volt, meg a játék volt, de ez a digitális technika ez hozzásegített bennünket ahhoz, hogy ezt elérjük.
Nyilván itt a digitalizáció is sok szempontból értendő a turizmus kapcsán. Ez volt az egyik, ez az augmented reality-vel kapcsolatos élményhez való hozzásegítés, de közben meg van az is, ami ugye, ha foglalunk akár egy repülőjegyet, akár egy hotelszobát, akár egy élményt, ahhoz az már, vagy hogyha becsekkolunk akár egy hotelbe, ugye megjelent az online check-in fogalma is, már jó ideje, de hogy ez most már egyre több helyen tapasztalható. Szóval, hogy ez azt lehet mondani ezáltal, hogy digitalizáció nélkül nincs turizmus?
Nagyon nehezített a pálya, hogyha nem vezetjük be ezeket a digitális eszközöket. Tehát a jövőben mindenféleképpen használnunk kell és fejlődnünk kell. Tehát ezért is tartjuk mi például most ezt a workshopot a Metropolitan Egyetemen, mert a hallgatóink, akik a jövő szakemberei lesznek, nekik ezeket a folyamatokat, eszközöket látniuk, érezniük, érteniük kell. Felhasználói szinten ők nagyon ügyesek, tehát ők már ugye digitális benszülöttek az E-generáció tagjai, de ezt tudatosítani kell bennük, ezt a zsigeri tudást. Tudatosítani kell, és láthatóvá kell tenni, hogy hogyan kell ezeket a folyamatokat jól menedzselni, és hogyan kell ezeket a digitális eszközöket, folyamatokat jól hasznosítani abban, hogy a fogyasztóink számára élményt tudjunk biztosítani.
Na, köszönöm szépen. Körbejártuk ezt a digitális turizmus témakört végtelen, de erről még szerintem fogunk tudni beszélgetni, legalábbis remélem. Úgyhogy köszönöm, hogy most rendelkezésünkre álltál.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Dr. Kulcsár Noémivel beszélgettem, a Budapesti Metropolitan Egyetem Turizmus Intézetének vezetőjével. Ez volt mára a Szabadesés. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, találkozunk holnap is. További jó rádiózást, szevasztok!